Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy mindig nyitva van az ajtó és a tróntermed számunkra. És csak most futunk ide be a tróntermedbe, és csak futunk hozzád, Atyánk. És nyitva vannak a te karjaid. És Uram, csak köszönjük, hogy ez a kegyelemnek a trónja. Köszönjük az, hogy jelen vagy. Köszönjük, hogy te szólsz ma hozzánk. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, ha meg vagyunk fáradva, és meg vagyunk terhelve, és te nyugalmat adsz nekünk. Köszönjük, hogy a te igét kijelentésen nyugalmat ad. Elveszi a világ hazugságait. Elveszi az idegességünket, a félelmeinket, az aggodalmainkat. Köszönjük, hogy itt a Bibliaiskában veled lehetünk közösségbe, a te igéden és a szellemeden keresztül. És Atyám, csak imádkozom az egész szemeszterért, imádkozom az összes diákért, csak imádkozom azért, hogy te látogass meg bennünket ezen az órán, és hogy senki ne foglalkozzon azzal, hogy a mellette ülő mit tesz, hanem hogy mindenki csak azzal, hogy te veled van közösségbe, hogy hallja az igét. Atyám, imádkozom azért, hogy segíts a diákoknak, hogy az ő szívükbe hogyan adjanak a választ neked. Hogy hogyan hallják úgy Isten igét, hogy közben közösségbe vannak veled. Uram, és csak leplezd le magad számunkra, és imádkozom azért, hogy engem is taníts sokkal inkább a te utaidra. Uram, nyisd meg a mi értelmünket és a szívünket, hogy lássuk a te igét csodálatos voltát. És csak rád van vágyakozásunk, és köszönjük ezt a lehetőséget, Atyánk, az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Oké. Na, hát, ahogy látjátok, fel van írva a táblánkra, hogy tanok áttekintése. És valójában ez a, mondhatjuk azt, hogy az egész három éves, hat szemeszteres bibliaiskolánkban ez az az óra, ami leginkább átfogja a legnagyobb anyagot, leginkább átfogja az egész teológiát. Van olyan óránk, hogy bevezetés a teológiába, de ez teológia, ez szisztematikus, rendszerezett teológia, és el fogom magyarázni, hogy mit jelent ez. Éppen ezért ez két szemeszteres, két fél éves, és más bibliaiskákban vagy teológiákon más-más neve van ennek, de sokszor csak úgy hívják ezt, hogy rendszeres teológia. Oké? Tehát rendszeres, el fogom magyarázni, mit jelent ez, rendszeres teológia. Vagy rendszeres, szisztematikus teológia. Oké? És a teológia az egy olyan szó, ami két szóból áll, az egyik az a theos, T-H-E-O-S, theos, ami azt jelenti, hogy Isten, és aztán logos, theos, logos, teológia, ez azt jelenti, hogy hát érthető megfogalmazás, vagy beszéd, vagy tan, vagy tanítás. Oké? Tehát ez tulajdonképpen érthető megfogalmazás, beszéd vagy tanítás. Tehát a teológia az tulajdonképpen Istennel kapcsolatos igazságok, az Istennel kapcsolatos igazságok felfedezése, rendszerezése és bemutatása. Tehát az Istennel kapcsolatos igazságok, amik a Bibliában vannak, annak a rendszerezése, felfedezése, rendszerezése és bemutatása. És a teológiának sok területe van, igazából rendszerezi Isten igében található igazságokat a fő témakörökbe. Tehát, hogy értsd, ez olyan, mint az ember elmegy egy könyvtárba, és azt hiszem még így van a könyvtárban, emlékeztek, így ABC szerint vannak akár a könyvek címei, vagy a szerzők nevei talán, és kihúzol egy ilyen hosszú fakkot, és abban vannak, tudod, ilyen olvasójegyek, vagy nem tudom, mik valamik vannak benne, ilyen indexkártyák, vagy akármi, nem tudom, hogy hívják, és rendszerezve van. Tehát nem úgy van a könyvtárban, hogy a könyvtárban van, tegyük fel, 10 000 kötet, 10 000 könyv, és akkor így tudod, a könyvtár közepére oda gortak 10 000 könyvet, és te bemész, és végig kell nézned a 10 000 könyvet, hogy megtaláld azt az egy könyvet, amit keresel. Vagy az sem, hogy feldobálták a polcokra, hanem rendszerezve van, így van, rendszerezve. Témakör szerint, biológia, állatvilág, regények, science fiction, és sokkal könnyebben megtaláld, mert rendszerezve van. Na, ugyanígy a teológiában szisztematikusan rendszerezve vannak a bibliai igazságok, és ezeket fogjuk megnézni, tehát, és felírom, hogy vannak rendszerezve, jó? És egy kis mókánk lesz ezzel. Hát én írom, és ti kitaláljátok, hogy mit jelent, jó? Tehát teológia, és aztán bibliológia. Az mi lehet a bibliológia? Igen, a Bibliának a tana, amit Isten igéje ír a Szentírásról, Isten igéjéről, azok rendszerezve vannak, és egy helyen vannak. És azokat végigtanulmányozom, megérhetjük Isten elméjét, Isten gondolatait arról a témáról. Oké? Bibliológia, aztán angelológia, az mi lehet? Az angyalok tana, így van, az angyaloknak a tana. Így van, az angyalok tana. Oké? Ezek, amiket most felírok, ezeket fogjuk megnézni ebben a 2,5 évben. Tehát angelológiát fogunk tanulni, úgyhogy hazamész, és azt mondod, hogy anya, képzeld el, én angelológiát tanulok, meg bibliológiát tanulok, és nagyon vagány vagy. Oké? Aztán démonológia, az mi? Démonokkal kapcsolatos tanítás. Nagyon jó. Aztán antropológia. Az micsoda? Hangosabban. Oké, embertan. Így van. Antroposz. Az ember. Oké? És az antropológia, az az emberről szóló tanítás. Tehát tulajdonképpen az a kérdés, hogy mit tanít Isten, tudod, az emberről. Legyen az az ember felépítése, tudod, mit tanít az emberről. És odamész a könyvtárba, és kihúzod azt a fakot, amire az van írva, hogy odamész a polcáról, ott van ember, és ott vannak azok az írásrészek, azok a versek, azok a vers részek, és innen tudhatjuk, hogy mit árult el Isten az emberről. Oké? Okay? Antropológia. Aztán meg fogjuk nézni a hamartiológiát. Hamartiológia. Oké? Bárki? Mi lehet a hamartiológia? Majdnem, de nem. Hamartiológia? Igen, hamar, de gyorsan, így van, így van. Hát végül is igen, mert a bűnnek a tana, tehát mikor a vétkezik az ember, akkor olyan sürgős vétkeznie, igen. De ez a görög szó, hamartia, az a bűn, tehát ez a bűnnek a tana. Oké, tehát a bűnnek a tana, hamartiológia. Aztán meg fogjuk nézni a krisztológiát. Az mi? Igen, az Úr Jézus Krisztusnak a tana. Az Úr Jézus Krisztusnak a tana. Aztán meg fogjuk nézni a szoteriológiát. Szoteriológia. Oké, az mi lehet szerintetek? Minden, ami izgalmasnak hangzik, az utolsó időkre teszitek. Nem. Soterios, vagy szotérosz, az megváltás. Tehát az üdvösség tana, a megváltás tana. A megváltás tana. Fú, hely. Hihetetlen gazdagságok vannak ebbe. Aztán meg fogjuk nézni, és foglalkozni fogunk a pneumatológiával. Pneumatológia. Mi lehet a pneumatológia? Igen, a Szent Lélek, a Szent Szellemnek a tana. Így van, pneumatológia. Nem, az a psziché a lélek, a psziché, a pneuma pedig a szellem. Így van, tehát meg fogjuk nézni a Szent Szellem tanát, oda fogunk menni, és megnézni, hogy mit ír Ószövetség, Új Szövetség, tudod, mit tudunk, oké, mert ez, tudjátok mi ez? Azt úgy is hívjuk, hogy kategórikus tan. Lehet, hogy hallottad, vagy ismerős ez a kifejezés. Kategórikus tan. Ami egyszerűen csak azt jelenti, hogy a tan az tanítás, de azt jelenti, hogy a hívő együtt gondolkodik Istennel. Oké? Együtt gondolkodik Istennel. Valaki, aki, hogy tudok együtt gondolkodni Istennel? Hogy tudom ugyanazt mondani, mint Isten, ugyanazt gondolni, amit Isten gondol? Hogy tudok egy hullám hosszon lenni az ő gondolataival? Egyébként honnan tudom, hogy mit gondol Isten bármelyik témáról, bármiről? Tudod, innen, tehát a Bibliából. És a Bibliában van a Isten, ez Isten tanítása, Isten mondani valója. És amikor fogjuk, és egy témakör köré csoportosítjuk ezt a tanítást, magyarul kategóriába szedjük, az a kategórikus tan, hogy mit gondol Isten a Szent Szellemről, az a kategórikus tan. Mit ír a Szent Szellem megszomorításáról, amit érintettünk vasárnap, beszéltünk erről. Tudod, megnézzük, hogy mit találunk, ez a Szent Szellem elleni bűnök, miket hoz, és az együtt gondolkodni Istennel. Tudod, mit ír a megváltásról, mit ír az engesztelésről. Oké? Tehát ez a kategórikusnál. Na most még kettőt fogunk megnézni. Az utolsó előtti, az az eklézsiológia. Eklézsiológia. Az mi lehet? Gyülekezet. Így van. Eklészia görögben, majd ezt megnézzük. Eklé, szoktuk magyarul így mondani, vagy mi én annyira nem szoktam, de vannak,
testvéreink, akik azt mondják, eklézsia. Így utalnak a gyülekezetre, az eklézsia. Eklézsia, amikor azt mondja, hogy eklézsia, akkor igazából ezt a görög szó, eklészia szót magyarosítsa, és ez helyett zsét mond, és úgy lesz eklézsia. Ez a gyülekezetről, az egyházról szóló tanítás a Bibliában. És aztán végezetül eszkatológia. Mi lehet az? Nagyon jó. Akik eddig mondtátok, most megnyugodhatok, mert célba értetek. Ez az utolsó időkről szóló tanítás. A görögben eszkatosz, az azt jelenti, hogy utolsó. És meg fogjuk nézni, mit tanít Isten a Bibliában az utolsó időkről. Úgyhogy ez tulajdonképpen két fél évet fog igénybe venni, mert látjátok, ha jól számoltam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ez 11 témakör, és azt gondolom, hogy ha nem is minden, de majdnem mindent felölelünk, mert benne lesz egyébként a mennyről, a pokolról szóló tan is ebbe, mert ott van az utolsó időknél például. És ez olyan, hogy egy év alatt, vagy két szemeszter alatt igazából, tudod, végignézzük az egész teológiát, és egy nagyon széles képet fogunk megnézni, hogy mi mindent tanít Isten ezekre a témákról. Tudod, és lehet, hogy ezeket nincs lehetőségünk kibontani bőségében, mondjuk az angyalok tanát, az Isten tisztelete, nem fogjuk azt mondani, hogy hát most vasárnap az angyalok származásáról, feladatairól, szolgálatáról fogunk beszélni, az angyalok hadrendjéről, vagy mit tudom én, mit tudod, tehát tevékenységéről, ezt nem fogjuk mondani. Lehet, hogy az üzenetben szó lesz egy picit az angyalokról, három mondat, de valójában ezeket érinteni fogjuk. Természetesen nem fogjuk tudni nagyon-nagyon-nagyon mélyen ki meríteni. Ahhoz valószínű, éveken keresztül ezzel kellene szüntelen foglalkoznunk, és akkor sem nagyon mélyen, csak érintőlegesen. Van egy könyv, amit igazából én azt mondanám, hogy szerezd meg, ha ezen az órán vagy, teológiai alapismeretek. Írjátok fel, ez Charles Ryrie, felírom a nevét, R-Y-R-I-E, Ryrie, és az a neve, hogy teológiai alapismeretek. Én is szertettem egy ilyen könyvre, mikor még bibliaiskolás voltam, és azóta is sokszor elő tudom venni, ez nem egy olvasmányos könyv, hanem igazából ezeken a témakörökön megy végig. És egy csomó igét hoz, egy csomó irányból megvizsgálja. Természetesen ez egy vékony könyv. Tegyük fel Louis Perry Schaeffernek, azt hiszem, hogy neki 8 kötetes a teológia, tehát 8 kötetben írta le ugyanezeket a témákat, 8 kötetben. És csodálatos. Oké? De neked, hogyha van egy ilyened, akkor tudsz te is utána olvasni, tehát tanítok, de te tudsz foglalkozni, olvasni, tanulmányozni a szemeszter közben is, de nem csak a szemeszter közben, hanem bármikor, egy év múlva, két év múlva, három év múlva ott van, oké, démonok, hogy is van ez, tudod? Odalapozol, és ő nem rág meg mindent számodra, tehát igéket ad, tehát te foglalkozol vele, de tényleg sok mindent megtalálsz, és sok mindent tudsz aztán tanulmányozni. Oké? Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért tanuljunk teológiát, jó? Miért tanuljunk teológiát? Tehát miért vagyunk itt? Miért kell azt mondanunk, hogy hát ez fontos, ez lényeges? Miért nem mondjuk esetleg azt, hogy várjál, ez most nem valami okoskodás, vagy nem valami, tudod, én nem akarom ennyire tudni a dolgokat. Tudod, miért nem mondjuk ezt? Jó? És mondom csak néhány okot, hogy miért jó, hogy tanulunk teológiát. Nem más, mint Isten igéje rendszervezetten. Először is azért, mert egyébként mindenki teológus. Tehát azt mondod, hogy hát figyelj, pásztor, vagy figyelj, Csaba, ahogy tetszik, én nem akarok teológus lenni. A válasz az, hogy minden ember teológus. Az azt jelenti, hogy minden ember vélekedik valahogy Istenről. A nem hívő is, az ateista is vélekedik valahogy Istenről, úgyhogy nincsen Isten. Minden egyes hívő is vélekedik valahogy Istenről és Isten dolgairól. Nem az a kérdés, hogy teológus akarsz lenni, vagy nem, mert vélekedsz valahogy Istenre. Az a kérdés, hogy helyesen vélekedsz róla, vagy helytelenül vélekedsz róla. Jól, vagy rosszul gondolkodsz róla. Felületesen, és a saját gondolataiddal, vagy pedig méltóképpen ő hozzá, amit ő kijelentett magáról. Oké? Tehát figyelj! Mikor imádkozunk, így van, Isten elé járunk, hát valahogy gondolkodunk Istenről, nem? Valamiként gondolkodunk ő róla, és nagyban meg fogja határozni az imáinkat, hogy miként gondolkodunk ő róla. De bármilyen területen az életünkben vélekedünk valahogy Istenről, és hogyha nem tanuljuk az ő igéjét, és nem engedjük, hogy Isten igéje gazdagon lakjon a szívünkbe, és kitisztítsa a mi ostobaságainkat, akkor helytelenül és felületesen fogunk vélekedni Istenről. És ilyen a bálványimádás, tudjátok? Hogy a bálványimádó igazából olyan alacsony és alacsony módon gondolkodik Istenről, egy olyan emberi módon gondolkodik Istenről, hogy Istent végül is a saját képmására alkotja. Mi nem akarunk ilyenek lenni. Nem tudom most elmondani az elmúlt 2000 év egyháztörténelmét nektek. De higgyétek el, hogy testvéreink ezrei és ezrei és ezrei adták a vérüket azért, hogy nekünk most ezek az igazságok meglehessenek. Amiken ülünk, amiket hallunk, amivel foglalkozunk. Csak azért, hogy a Bibliát a kezedben tarthatod, ez egy csoda. Ez egy másik tan. Nem, majd talán tanuljuk, nem csak az ihletettségnek a tana, nem csak az, hogy leírták az apostolok, hanem az, hogy Isten megőrizte számunkra. És azt mondja Júdás, nem, azt mondja, de Júdás apostol, azt mondja Júdás elején, azt mondja, hogy arra hív bennünket, hogy mi is küzdjünk a hitért, amely adatott a szenteknek. És itt igazából a hit, mint a tanítás. Hogy küzdjünk azért. És tudjátok, csodálatosan fennmaradt Isten igazsága. Hogyha a mi elődeink, a mi atyáink, vagy a mi testvéreink előttünk nem lettek volna olyanok, hogy, hogy nekik tényleg fontosak, hogy Isten igazságai az ő nemzedékükbe fennmaradjon és továbbadják, akkor most sötét középkor lenne számunkra szellemileg. Beszéltünk a reformátorokról, beszéltünk az apostolokról, beszéltünk az egyházatyákról, beszéltünk olyanokról, akik tanulmányozták az igét, Istennel jártak, és megértést adott nekik a Szent Szellem. És most számunkra könnyen elérhetőek ezek az igazságok. Mert kaptuk ezt örökségbe. Egy csodálatos örökségünk van. Csak hogy tudd összehasonlítani, például a középkorban, ha valaki megtért, nagyon kicsi öröksége volt ehhez képest. Egyáltalán a megtérés is, tudod, a tiszta evangélium is, hogy kicsoda Isten, hogy nem babonaság. Nos, ez nekünk megvan. Oké, úgyhogy nekünk is az, hogy teológusok vagyunk, akarunk gondosak lenni ezzel, mert ez egy hatalmas kincs. És tudod, van egy szellemi háború, és az ördögnek a célja az, hogy Isten igazságait elferdítse, és a világban ezt megteszi. Korrekt? Tehát a világban, tudod, a jóra azt mondják, hogy rossz, a rosszra azt mondják, hogy jó, a feketére azt mondják, hogy fehér, a fehérre, hogy fekete, és ez rendben. De ez a szellemi háború nyilván az ördögnek nem csak az a célja, hogy Isten igazságait elferdítse a nem hívők előtt, hanem előttünk is, hogy nagyon emberi módon éljünk, és emberi módon gondolkodjunk Istenről. Nos, Isten igének a tanulmányozása, a teológia, az, hogy mi oda szánjuk magunkat, ez nagyon sokat segít abba, hogy bizony nem egy olyan nemzedék leszünk, akik tudatlanok vagyunk Istennel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy valamelyik ószövetségi proféta, most nem fog eszembe jutni, hogy ki, lehet, hogy valamelyik őtök jobban tudja, azt mondja, hogy a tudatlanság, nem tudom, hogy van, most hirtelen elveszik az én népem a tudatlanság miatt, vagy valami ilyesmi. Tudod, nem. Csodálatos kijelentés van. Csodálatos, világít ez a könyv, világít, ragyog, és beragyog a szívünkbe. És most nyilván azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy ez a mi szívünkbe ragyogjon, és hogy ne legyünk tudatlanok Isten dolgaival szemben. Aztán egy másik ok, amiért tanuljuk a teológiát, tehát azért ugye, mert mindenki teológus, aztán, hogy felelősséggel tartozunk Istennek. Tudod, hogy felelősséggel tartozunk Istennek. Hogy ez a mi részünk, az ember rész, hogy figyeljetek, van egy felelősségünk, hogy egy nap meg fogunk állni Isten előtt, és azt mondja 5 Mózes 29-29, és sokan ismeritek ezt a verset, hermeneutikából sokszor említettük, hogy a titkok az Úréi, de a kijelentett dolgok azok a tieteké, és a ti fiaitoké, nemzedékről nemzedékre. Hogy vannak olyan dolgok, amiket Isten nem osztott meg velünk az emberiséggel, nem árult el, ezek a titkok. De aztán vannak a kijelentett dolgok, és ezek a mieink. És tudod, hogy ez a te felelősséged, mint Isten gyermeke, hogy kikutasd a kijelentett dolgokat. Hogy a kijelentett dolgok azok a szívedbe lakjanak. Hogy megértsd, amiket Isten elárult, amiket Isten elmondott, amiket Isten kijelentett, és hogy e szerint járj, és e szerint legyen az életed. És ez valójában csak pusztán a te felelősséged. Tudod, Képzeld, még csak nem is az én felelősségem. Az én felelősségem, hogy tanítsam ezeket. De a te felelősséged, hogy kikutasd ezeket, és hogy foglalkozz vele, és hogy engedd, hogy ez legyen az életed legfőbb iránytűje, legfőbb világossága, legfőbb öröme. Ez a te felelősséged. Az én felelősségem, tudod mi? Hogy az én életemben így lehessen. És ha az én életemben így van, és aztán tanítom, akkor az elhívásomba járok. De taníthatom, de ha az én életemben ez nem így van, ha nem ez a legfőbb világosság az életemben, hanem emberi okoskodás és a világ bölcsessége által élek, akkor Isten őt meg fogok állni, ahogy mondja az írás 2 Korintus 5:10-ben, azt mondja, hogy mindnyájan meg kell jelennünk a Krisztusnak az ítélő széke előtt. Hogy mindannyian, és az Úr Jézus meg fogja kérdezni, hogy én adtam neked egyetlen egy könyvet, hogy ez a szívedbe éljen. Tudod, hogy van? Filippi levél. Tudod, és a rengeteg csodálatos igazság. És egy egész életed volt rá. Kikutattad? Élvezted? Lakozás vett a szívedbe? Engedelmeskedtél neki? Komolyan vetted? Megértetted, hogy ez az én mondani valóm, az én tanításom, az én útmutatásom számodra? És tehát van egy felelősségünk, hogy valójában foglalkozzunk ezzel Isten kijelentett akaratával. És amikor foglalkozunk, és megengedjük, hogy a Szent Szem tanítgasson, figyeljetek, ez egy élethosszig való dolog, akkor egyre többet és többet ad nekünk belőle. Egyre többet. És az életünkbe egyre inkább szárnyalunk, hisz egyre jobban ismerjük Istent. A világ dolgai egyre kevésbé tudnak lehúzni bennünket. Egyre nagyobb az örömünk és a szabadságunk. Egyre több a bölcsességünk. Oké? És ez jó. Ez jó. Csak hogy mondjak el, csak egy... Hogy... A múltban Luther Márton azt mondják, hogy napi 2 órát imádkozott. John Wesley János napi 2 órát imádkozott. És persze nyilván az igével foglalkoztak. De, okay. És azt mondják, hogy csináltak egy kimutatást, hogy a keresztény, hogy pásztorok, gyülekezetvezetők, tanítók, gyülekezeti szolgálók mennyit imádkoznak Európában és Amerikában, Amerikában és Európában, és kijött, hogy napi 4 percet. Szóval, napi 4 percet. És most az imával mondom ezt, de az ígérvel is mondhatnám ezt, hogy tudod, hogy valójában tudod, olyan könnyű egy olyan életet élni, ahol az ember elszórja magát, és ott van a Facebook, és ott vannak a különböző dolgok, és mindennel foglalkozik, csak Istennek a drága igéje nem engedi, hogy megragadja őt valójában. És ezért tudod teológiát tanulni, vagy Isten igéjét tanulni, az annyira hasznos, mert felelősséggel tartozunk Isten előtt, és ez át fogja formálni az egész életünket. Oké? Aztán szélesebb látókört ad. Szélesebb látókört ad, azaz teológiát tanulni azért nagyszerű, mert nem csak olyan, mint tudom, egy kis áhítatot olvasol, vagy hallasz egy üzenetet, hanem tényleg akár most ebben a következő egy évben tudod, egy szélesebb látókört ad, így, Isten teljes tanácsát. És azt is látod, hogy fú, mennyi minden van az igébe, és milyen széles Isten gondolatai, és milyen sok mindent árult el nekünk. És aztán utána ezt birtokba veheted idővel, ahogy így Istennel jársz, és tanulmányozod az igét, és van vele egy szoros járásod. Aztán imádatra indít. Imádatra indít. Tudjátok, ennek az órának is a célja, a bibliaiskolának, teológiának és az igének nem az a célja, hogy fú, mennyi mindent tudok. És azt hiszem, ezt értitek. Úgy gondolom, hogy ezt értitek. Fú, most már tudom, ezt is tudom, azt is tudom, azt is. Hanem a fő célja az az, hogy valóban a szívemet imádatra vindítsa, hogy milyen csodálatos is Isten. Milyen hatalmas is ő. Milyen lenyűgöző, milyen vonzó is az ő szeretete. Igazából a célja az, hogy Istenhez vonjon, és hogy én méltóképpen tudjam őt imádni. Így van? Hogyha nem tudom, hogy kicsoda Isten, hogy imádhatom őt méltóképpen? Így van, amikor evangelizálunk az utcán, ezzel találkozunk, hogy még vannak emberek, akik hisznek Istenben. Hiszik, hogy ő létezik. És azt mondta, hogy és milyen ő, kicsoda ő, van-e neve neki? Hát nem hiszem, hogy nevet kell adni neki, hát mégis ki hogy képzeli őt el, tudod? És oké, ez bálványimádás. Nem, a mindenható Isten kijelentette magát, elárulta, hogy ő milyen. És mikor egyre jobban megismerem őt, és foglalkozok vele, akkor ez inkább elámulok rajta, és ez imádatra visz. Oké? Figyeljetek, ennek a szemeszternek, és mindegyik szemeszternek, mindegyik Isten tisztelnek, mindegyik órának egy célja van. És most mondok három dolgot. Egy célja van, hogy a szívünkbe jobban szeressük Jézus, mint korábban. Hogy jobban vágyjak az imára. És hogy jobban vágyjak az ő igéje után. A célja az, hogy magyarul, hogy ha az eredmény nem az, hogy azt mondom, hogy Isten, jobban akarnak téged ismerni ezek után. Vagy nem az, hogy Isten, én több időt akarok vele tölteni, vagy én azt akarom, hogy az egész életem az tied legyen. Isten, én a te gondolataiddal akarok kelni és feküdni, és a te közelségedben akarok élni. Ez a vágyam. Oké? A teológiának ez a célja. Ha ezt nem hozza létre, tudod, akkor felesleges volt. Mert akkor olyan embereket hoz létre, akik lehet, hogy tudnak dolgokat, de nem igazán szeretik a megváltójukat. És nem ez a cél. A cél az, hogy valóban még inkább tudjam őt szeretni, mert még inkább látom, hogy kicsoda ő. Oké? És ez a bibliaiskolának is a célja. Hogy még inkább tudjam őt szeretni, mert még inkább látom, hogy kicsoda ő. És aztán befejezésként a miért tanuljunk teológiát, hogy ez gyümölcstermű. Szent életre vezet. Gyümölcstermű szent életre vezet. Azaz 2 Timóteus 3:16-17, és minden szemeszterben feljönnek ezek a versek többször. Hogy is van? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát mi a célja? Hogy a tökéletes legyen, az azt jelenti, hogy érett legyen. Hogy érettek legyünk, és hogy készek legyünk minden jó cselekedetre. Hogy ott vagyunk az életünkben, és azt mondjuk, hogy Uram, én csak annyira köszönöm a közelségedet, köszönöm a te gondolataidat, köszönöm, hogy itt vagy velem, köszönöm, hogy ismerlek téged, és csak, Uram, kész vagyok tenni bármit, és mindent, amire indítasz, amit te akarsz. Én szeretni akarom az embereket, én jókat akarok tenni, áldás akarok lenni. Te áldás vagy, és ezt csak át akarom adni, ezt az áldást minden módon embereknek. És minden jó cselekedetre felkészített vagy, mert ismered Istent. Mert a teljes írás Istentől ihletett, és tanít, és fedd, és megjobbít, átformál, és az igazságban nevel téged, és éretté formálódsz. Ez egy folyamat. A Szent Szellem, Isten igéje együttesen Krisztus teste, nyilván sok rész van, körülmények, amiket Isten megenged az életünkbe, hogy formáljon, de Isten igéje az annyira fontos, és egy olyan ember vagy, akinek az életében az van, hogy Uram, akkora áldás áldásnak lenni, minden jó cselekedetre felkészített. Oké? Okay? És egy gyümölcs termő szent életre, életet munkál bennünk, vagy életre vezet a teológia. Oké? Okay? Úgyhogy figyeltek, mindannyian teológusok vagyunk. És olyan nagyszerű, amikor egészséges tanítást ismerünk. És ezt így használja Pál Timóteushoz, meg a Titushoz írt levélben. Azt mondja, hogy az egészséges tanítás. Olyan jó, amikor nem... Tudod, nem csak vélekedünk dolgokról, nem csak a saját véleményünk van, hanem félretesszük a véleményünket, és tanuljuk, hogy Isten igéje mit tanít dolgokról, és engedjük, hogy ez a szívünkbe lakjon, és az akkor felkészülünk a vele való találkozásra, és jutalmakat fogunk kapni, szélesebb látókört ad, imádatra indítés, és egy gyümölcstermű szent életre vezet bennünket. Amen. Amen. Úgyhogy szaladjatok szünetre, és amikor visszajövünk szünetről, akkor az élő igazistenről fogunk beszélni, és az élő igazisten személyéről. Látszik valami? Jó. Jó. Hát, Isten hozott bennünket újból. Folytassuk egy imával. Köszönjük, Atyánk, hogy te nem egy olyan Isten vagy, aki elrejtetted a te valóságodat és a te dolgaidat előlünk, hanem kijelentetted. És mennyei Atyám, csak kérünk arra, hogy most is a te szent szellemeddel munkálkodj köztünk. Uram, hogy csak imádkozom azért, hogy különleges képességet adj mindenkinek a figyelésre és az összpontosításra, hogy szellemi hallgatók lehessünk, és megtapasztaljuk, hogy a te igéd bizony megtisztítja a szívünket, és megújít, és felfrissít minket. Köszönjük, Urunk, és szükségünk van rád most, és Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, még mielőtt az élő igaz Isten témáját nézzük meg, vagy az élő igaz Istenről való kijelentést tanulmányozzuk, még fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy milyen legyen a hozzáállásunk, ahogy a teológiát tanuljuk, ahogy itt vagyunk a tanok áttekintésén, de igazából minden órán, vagy minden alkalommal, amikor Isten igéjének a tanításához jövünk, azt halljuk, vagy megnyitjuk a Bibliánkat, milyen legyen a hozzáállásunk. És azt hiszem csak három egyszerű, nem biztos, hogy olyan egyszerű, a pontok egyszerűek, de nem biztos, hogy olyan egyszerű. Az egyik az alázatos. Hogy tudod, alázatos. Hogy tudod, csak legyen az a kitűzött cél a szívedben, az elmédben, hogy csak amennyire lehetséges szeretnél alázatos lenni Isten előtt. És figyeljetek, ezt meg kell értenünk, hogy ez csak is a Szent Szelleme által lehetséges. Mert mi nem vagyunk alázatosak. Mi önmagunktól önmagunkba büszkék vagyunk. Ez azt jelenti, hogy magunkat felé emeljük Istennek. Felé emeljük az ő kinyilatkoztatott igének és akaratának. Mi nem rendeljük alá, de a Szent Szellem munkálkodik a szívünkben, és munkál bennünk, és mi együtt akarunk működni vele, hogy egy alázatos szívet munkálhasson bennünk. Egy olyan alázatos szívet, ami alárendeli magát Istennek, és őt várja, őtőle vár, és ő rá vágyik, és őt akarja mindennél jobban. És aki alázatos Isten igéjével szembe, hogy tudjátok, hogy milyen a világ, hogy itt van Isten igéje is, és Sátán, tudod, a hazugságnak az atya, János 8.44-be a világot telekürtölte a propagandájával, hogy Isten igéje mennyire megbízhatatlan. És ez a célja. Emlékeztek, a kígyó az Éden kertjében mi volt az első, amit mondott? Mi az, amit mondott Évának? Azt mondja, hogy azt mondta Éva, hogy ha eszünk arról a fáról, gyümölcséről, akkor meghalunk. És azt mondta, hogy bizony nem haltok meg. Tudod, és ez volt a Sátánnak a célja, az ördögnek a célja, hogy behozza azt, hogy ellentmond Isten igéjének, és hogy tudod, és ezzel Éva és Ádám és Éva elhitték, amit Sátán mondott, és vesztettek. Oké? És ugyanígy van. De a világ minket nem érdekel, hogy a világ miként viszonyul Isten igéhez. Mi akarunk Isten gyermekeiként alázattal viszonyulni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor megértek belőle valamit, az a Szent Szellem munkája, és szeretném hitáltal elfogadni és alávetni magam. Azt akarom, hogy ez a könyv olvasson engem, és ne én olvassam és szelektáljak benne, hanem azt akarom, hogy ő olvasson engem, mert ez Istennek az igéje, Istennek a szava. Úgyhogy Istennek különleges ígéreté vannak az alázatosok számára. Képzeljétek el, akik Isten előtt alázatosak. Zsoltárok 25.9 azt mondja, hogy az alázatosokat Isten az ő útjára fogja tanítani. Hogyha alázatos vagy, és félrakod az elképzeléseidet, a saját gondolataidat, amennyire tudod, még az érzéseidet is önmagadtól, önmagadból, és úgy jössz az órákra, és úgy jössz Isten igéhez, hogy elsőbséget adsz Isten igének, akkor Isten ki fogja magát jelenteni neked. Be fog számodra mutatkozni. És az ő igéjén keresztül kijelenti magát az ő szellem által. És ez nagyon csodálatos. Ez hámulatos. Azt olvassuk manapság, hogy manapság az emberek és diákok is rendkívül rövid ideig tudnak figyelni. Mindig kell, hogy legyen valamilyen impulzus. Nyilván láttam már régebbi filmet, mit tudom, Bud Spencer-es filmet, vagy valami. Így van? Most megnézed, és azt mondod, te miért ilyen baromi lassú az egész? Tudod? Csak így baromi lassúnak tűnik az egész. Bármi, ami, tudod, ami akár gyerekkoromban fú, de jó volt, fú, de izgalmas. Megnézed, az nem is olyan izgalmas, ez tök lassú, tök, tudod. Tehát igazából a világ már fel van pörgetve, és ez is az ördögnek a munkája, hogy az emberek ne tudjanak egy dologra kitartóan figyelni. És ugyanígy van nálunk, hogy ahhoz, hogy valójában növekedjek, ahhoz figyelnem kell tudni. Csak figyelj, álljunk meg egy pillanatra. Erre hívlak. Úgy jöjj a bibliaiskolába, hogy azt mondod, hogy Istenem, segíts nekem, és a te kegyelmedből, nem törvény által, a te kegyelmedből, csak szeretnék 100%-osan odafigyelni, 100%-osan. És lehet, hogy 80%-osra sikerül. Lehet, hogy 90-re, lehet, hogy 95-re. De a Szent Szellem munkálkodik és segít neked. Ahelyett, hogy úgy vagy egy Isten tiszteleten, vagy egy órán, hogy sokszor nem is figyelted, hanem saját gondolataidba voltál. Ez nem alázat, ez büszkeség Isten igével kapcsolatosan. És mondd azt, hogy szeretnék figyelni, és ne engedd, hogy zavaró tényezők, tudod, legyenek akár más emberek, valaki fújja az orrát, valaki cipzározza magát, valaki mit tudom én, mit csinál. Tudod, ezek zajok. A mindenható Isten szól hozzád az igény keresztül, és te csak oda akarsz figyelni. És meg fogod látni, milyen öröm ez. Milyen öröm. Az elején lehet, hogy egy kicsit nehéz, de ő segít, és kijelenti magát. És a Szent Szellem tanítani fog. Itt fog szülni, és valóban egy Isten tiszteleted lesz. Te közted meg Isten közt. És tudjátok, hogy van? Hogy van egy tanítás az igéből, lehet, hogy egy Isten tisztelet vagy bibliaiskába, és vannak olyan emberek, akiknek Isten tiszteletük van, és vannak olyan emberek, akik csak úgy körülbelül figyelnek. És az egyik ember növekszik, mert Isten tisztelete van, a másik meg úgy, hát ez most úgy annyira nem tudott megfogni, hogy miről van szó. És van ilyen, de valójában bátorít akar, hogy legyen ez a te közösséged Istenne, hogy miközben hallod az igét, fókuszálj ő rá, és legyen valami, ahol Isten tényleg szólni tud a szívedhez, és tanítgatni téged. Ezek nagyon fontos dolgok. Máté 11, 25-től 27-ig, képzeljétek el, azt mondja az írás, hogy Jézus örvendezett, Máté 11, 25. És azt mondta, hálát adok neked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a dolgokat a bölcsek és az értelmesek elől, és kijelentetted ezeket a dolgokat a kisdedeknek, vagy a gyermekeknek. És ott voltak a felnőtt tanítványok mellette. Ők voltak a gyermekek. Miről beszélünk? Milyen legyen a hozzáállásunk? Hogy azt mondja Jézus, hogy itt vannak azok a bölcsek és értelmesek, akik ők úgy gondolják, hogy tudják, ők neki megvan. Tudod, és telve vannak magukkal. És Jézus szól, és Jézus tanít, és zéró kijelentés, semmi. Ugyanúgy ott ülnek, semmi kijelentés. Semmi. És ott ül valaki más, egy éhes szívvel, alázatosan, mint egy kisgyermek hittel. Isten előtt, és az atya kijelenti magát neki. Oké? És tudod, hagyj legyen ez a cél, hogy Isten kijelenti az ő igazságaiba magát neked. És ez csak egy alázatos szívnek tudja tenni. Oké? A másik az a hitnek a hozzáállása. Hit. Alázatos hozzáállás. Tehát hogyan, milyen legyen a hozzáállásunk, alázatos, és a hitnek a hozzáállása. Figyeljetek, hagyj tanítsam, mert ez nagyon izgalmas. Nagyon. Hitnek a hozzáállása. Tudod, mit jelent ez? Hogy itt ülsz azzal a szívvel, hogy én hiszem azt, az igazságot, azt az igét, azt a bibliai igazságot, amit tanítva. Én hiszem. Ennek az ellentétje az, amikor olyan passzívan ül az ember, tudod, mint ha moziba lenne, mondjuk, vagy valami, hogy hát majd ott ülök, és majd úgy el fog dőlni, hogy amit most hallok, az majd remélem hallok olyat, ami a jelenlegi életemre ráhúzható. Nem. Ülj a hitnek a hozzáállásával. Hitnek a szívével. Mit jelent a hit szívével? Azt jelenti, hogy miközben hallod, amit tanítva van az igéből, mondd a szívedben mindig azt, hogy igen, ámen, igen, ámen, igen, ámen. Mert a hit az ez. Igen, ámen. Igen, hiszem, ámen, úgy legyen. Ez kettő köntös egyben van, hogy igen, ámen. Mert képzeljétek, azt mondja kettő köntös egy, hogy Isten minden ígérete igenné és ámenné lett Jézus Krisztusban számunkra. Azaz, amikor Isten igét hallgatjuk, akkor ez Istentől mi feléd? Egy olyan, hogy tudod, hallod azt, hogy és Isten feltétel nélkül szeret téged. Ez egy jó javaslat. Ez egy szép elképzelés. Most én ezt annyira nem érzem. Tűnődöm, hogy tényleg így van-e. Ez nem a hitnek a hozzáállása. Hit, igen, ámen. Hiszem, igen, ámen. Tudod? És aztán, tudod, hallod azt, hogy, tudod, Isten minden útja, Istennek minden útja tökéletes. Azaz, bármilyen bánásmódja is van velünk, mivel Isten tökéletes Isten, ezért minden a mi javunkra fog együtt munkálkodni. És ülsz, és mit mondasz? Igen, ámen. És a szívedbe a hit hozzáállása van, és választotsz Istennek, és mivé teszi ez azt a 45 percet, ha Isten tisztelt, amikor az igét hallod, de egyébként az imádatban is ugyanez, tudod, a bibliaiskában azt a másik órát, számodra egy valódi közösségét teszi Istennel, ahol alázatos vagy, és hittel fogadod az igazságokat. Ne úgy halld ezeket az igazságokat, hogy csak az mozgasson meg téged, ami olyan, nagyon-nagyon most olyat hallottam. Tudod, mondj minden igazságra igent és áment, és a szívedbe az, hogy igen, ez nekem, én hiszem ezt, én akarom hinni. Igen, ámen. Oké, és ez az a kisgyermek hozzáállás. Tudod, igen, ámen, egy csillogó szemekkel. Zsidók 4:2 azt mondja, hogy a pusztán, hogy nekünk is hirdetett az evangélium, miképpen azoknak a pusztai nemzedéknek, de nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel, akik hallották. Tehát hallották ők is Mózesen keresztül Isten bátorításait, ígéreteit, de nem használt nekik semmit, mert nem párosították hittel. Úgyhogy két hívő ül egymás mellett, az egyiknek megvan a hit hozzáállása, a másik egy passzív belső hozzáállása van, az egyik örömöt, közösséget él meg, növekedni fog, tanítani fogja őt Isten, a másik pedig lehet, hogy biztos, hogy nem, mert Isten dolgait a hit által, hit hozzáállásával fogadjuk. Oké, és utolsó, harmadik alkalmazás. Hogy tudod, hogy itt vagy, és ahogy tanuljuk ezt a tanok áttekintését, meg bármelyik bibliósko órát, csak legyen ott a szívedben az, hogy szeretnéd alkalmazni azt, amit Isten tanít. Figyeljetek! Nem tudunk mindent alkalmazni egyszerre. Jézus azt mondta a tanítványoknak, sok mondani valom volna még nektek, de nem tudjátok elhordozni. Mit jelentett az, hogy ha most ránk lenne öntve minden kijelentése Istennek, nem bírnánk elhordozni, sem megérteni, sem alkalmazni. Ezért a Szent Szellem, tudjátok, mit csinál? Apránként értett meg velünk dolgokat. Jön a kis zseblámpájával, fúj a szél köztünk, ott ülsz a bibliaiskolába, és azt egyszer csak hopp, tudod, ahogy figyelsz és hallgatod alázattal és hittel, most megértettél egy Isten igazságot. Lehet, hogy nem új volt az az igazság, de számodra most friss volt, és Istentől jövő táplálék volt. És amire Isten elvisz téged, abba járj. Ez az alkalmazás, hogy amit megérted, amit megmutat, légy hajlandó az engedelmességre ott. Engedelmeskedj és alkalmazd, mert Isten mutatta, meg Isten tanítgat erre. És hogyha ezt teszed, akkor még többet fog megmutatni. Teszed, még többet fog megmutatni. Ez az engedelmesség elve. Engedelmesség elve. Hogy amikor engedelmes szívünk van, és amit Istentől már megértettem, a Szent Szem által igyekszek abban járni, akkor ő még többet fog mutatni, és még többet mutat magából, és még többet elárul magából. Oké, tudod, legyen ott az, hogy amit Isten megvilágosított, szeretnél abban járni, és abban élni. Oké. Akkor menjünk be az első témánkba, végül is. Az első téma, amit most és jövő héten és az azutáni héten meg fogunk nézni, az hát egy óriási téma, természetesen még a felszínt se tudjuk kapargatni. Mert az élő igaz Istenről beszélünk, az ő lényéről, Isten lényéről, az élő igaz Isten. Az élő igaz Isten. Az ő személyéről és az ő lényéről. És tudjátok, nem hogy ezen az órán nem tudom összefoglalni, vagy nem hogy ebben a három órában nem tudom összefoglalni, A Biblia azt mondja, hogy egy egész örökkévalóságon keresztül nem fogjuk tudni befogadni a dolgokat. tehát tulajdonképpen, tudod, na most ez nem azt jelenti, hogy ha nem tudom megenni az egészet, akkor felesleges megkóstolni. egy pohár abból az élővízből, és amott még van kimeríthetetlen mennyiségű, az egy pohár is megoltja a szomjunkat. Így van? Tehát ugyanígy van Istennel is. Hogy két dolgot jelent ki, vagy két dolgot, két tény közül a Szentírás Istennel kapcsolatosan. Az első az az, hogy ő felfoghatatlan. Csak, hogy Isten felfoghatatlan. Tehát itt vagyunk, és egyszerűen Isten, ami korlátozott elménkkel csak képtelenek vagyunk őt befogni és felfogni. És ő egy felfoghatatlan, csodálatos Isten, aki valójában borzasztó nehéz dolgunk van, és ezért van szükségünk a Szent Szellemre, képzétek el, mert meg fogjuk nézni az ő tulajdonságét, és le fogjuk írni őt bizonyos szavakkal, ahogy a Biblia leírja őt. Ő kijelentett magáról bizonyos dolgokat a nyelv segítségével. Oké? Tehát Isten adta a nyelvet, kommunikációt, és Isten kijelenti magát, és mond magáról dolgokat a nyelv segítségével, de valójában Isten, ő a teremtő, és mi csak teremtett dolgokat látunk magunk körül. És Tozer ír erről, hogy Isten, hogy sokszor a Bibliában ilyesmi van, főleg Ezékiel könyvében, Jelenések könyvében, hogy olyan, mint Isten dolgaira, vagy a menny valóságára, olyan, mint. És ez azt jelenti, hogy nem pontosan olyan, de valami teremtményi szavakkal kell valahogy leírnunk a felfoghatatlan Istent. Értitek? Hogy keresnünk kell ilyen szavakat, és elképzeléseket, és fogalmakat, illetve nem nekünk kell, mert ő jelentette ki emberi nyelven magát, de valójában meg kell értenünk, hogy Isten nem tudjuk zsebre tenni. Ő tud minket zsebre tenni, de mi nem tudjuk zsebre tenni. Isten végtelenül hatalmasabb, mint fel tudnánk őt fogni. De nem csak azt mondja a Szentírás, hogy ő felfoghatatlan, hanem arról is bizonyságot tesz, hogy ő megismerhető. Megismerhető. Természetesen nem az ő teljességében, vagy nem egy abszolút értelemben megismerhető, de hogy tudod, emberek a Szentírásban eljutottak arra a pontra, ahol ismerték az élő Istent. Noé ismerte az Urat. Énok az Úrral járt, Istennel járt. Ábrahám Isten barátja volt. Oké? Dávid kedves volt az Úrnak, és ismerte őt. És folytathatnánk tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy mi számunkra nagyon korlátozott értelemmel bíró emberek számára megismerhető az élő Isten. Nem felfogható, nem zsebrevágható, de az igé és a Szent Szellem által megismerhető egy bizonyos mértékig. Oké? És ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ehhez valaminek meg kellett történnie. És ez az, hogy Istennek ki kellett jelentenie önmagát, vagy ki kellett nyilatkoztatnia önmagát. Kijelentés. Vagy úgy is mondjuk, hogy kinyilatkoztatás. Ha Isten nem jelentette volna ki magát, nem nyilatkoztatta volna ki magát. Soha a büdös életben nem ismerhetnénk meg őt egy picit se. Oké? Tehát magyarul ez nem az, hogy én meg akarom őt ismerni, és futok, nem. Ha ő csak nem jelenti ki magát, nem tudom megismerni. Ő kijelentette magát, és mindjárt meg fogjuk nézni, hogy milyen módon, hogy megismerhető legyen. Oké? És az ő kijelentésének két típusa van, két típusról beszél a teológia, az egyik az az általános kijelentés. Hogy Isten kijelentette magát az általános kijelentésbe. Kinyilatkoztatta magát, elárult magáról dolgokat. Oké? Most az általános kijelentés az nem rengeteg kijelentés. Ez olyan, mint, figyeljetek, ez olyan, mint korom sötét lenne. Korom sötét. És valahol ott fél kilométernyire, vagy 200 méternyire valaki egy kis gyufával ott állna. A korom sötétben az is látszana. De nem olyan, hogy látom a mellettem ülőnek az arcát, nem látnám. Tehát nem lenne sok világosságom, csak látom, hogy van valami. Ilyen az általános kijelentés. Az általános kijelentés, mindjárt megnézzük, hogy mi a korlátja ennek, de az általános kijelentésnek két fő területe van. Az egyik a természet, a másik a lelkiismeret. És azért általános, mert ez minden emberhez eljutott az általános kijelentés. Mindenkihez. Római levél első fejezete azt mondja, hogy a teremtett világot, hogyha valaki vizsgálja egy nyitott szívvel, értelmesen, akkor el kell jutni arra, hogy kell, hogy legyen egy teremtő. Kell, hogy legyen, aki megalkotta és összerakta ezt. És hogy ez a teremtő, ez egy értelmes teremtőnek kell, hogy legyen, aki imádatra méltó. 19. Zsoltár első vers azt mondja, hogy az egek hirdetik az Isten dicsőségét, és vagy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és a kezeinek a munkáját hirdeti az égboltozat. Tudod, hogy a csillagok, és ami ott van, miről beszél? Hogy Isten dicsőségéről, Isten hatalmas végtelen nagyságáról. Kezeinek a munkáját hirdeti az égboltozat. Persze mi ebben a korban már annyira nem nézünk fel az égre, nem tudom, mikor néztél fel utoljára, meg ha felnézünk, se látunk sokat, mert fényszennyezés van, és nem látunk sokat. De évezredeken keresztül az emberek úgy éltek, hogy felnéztek az égboltra, teljesen normális volt, és látták a lenyűgöző teremtést. És hogy beszél egy hatalmas és egy csodálatos teremtőről. Nincs ez megfogalmazva, hanem a természetbe írva. Oké? Aztán úgy folytatódik, hogy a nap napnak mond beszédet, az éj éjnek ad jelentést, és hogy ez nem olyan szó, vagy nem olyan beszéd, melynek hangja ne lenne hallható, a 19. Zsoltár ezt mondja. Hogy ez egy hallható üzenetet mond. Bárkinek, aki akarja tudni az igazságot. Nem az üdvösségről, vagy a megváltásról, hanem csak arról, hogy kell, hogy legyen egy csodálatos teremtőisten. Ezt hívjuk általános kijelentésnek. Oké, ebben az is benne van, apostolok cselekedetei 14-17, nem, bocsánat, Máté 5.45 először, Máté 5.45, Jézus azt mondta, legyetek tökéletesek, miként a mennyei atyátok tökéletes, és azt mondja, hogy aki felhozza a napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Miről beszél? Hogy a mennyei atyátok, ő megáldotja az embereket. Egy általános kegyelemmel, ezt néztük a múlt fél évben, hogy minden egy, ha valaki rázza az öklét, és szívéből gyűlöli Istent, vagy nem vesz tudomásról, nem hisz benne, ugyanúgy rá is süt a nap, és ő rá is esik az eső. Most az esik az eső, az áldást jelent, jó? Csak értenünk kell, hogy ez abban az időben áldást jelentett, most meg, mi esik az eső? Okay. Tehát magyarul, hogy Isten megáld minden embert, úgy, hogy az emberek az ő ellenségei. Oké? Okay? Ez általános kegyelem, de általános kijelentés is. Abcsel 14-17 azt mondja, hogy Pál prédikál, azt mondja, jól lehet, nem hagyta magát bizonyság nélkül Isten, mert jó tevőtök volt, az égből esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbeli örömmel. Megvan? Tehát mit mond a pogányoknak? A pogányoknak prédikál, hogy figyelj csak, figyeljetek csak. Szeretném azt mondani nektek, hogy Isten nem hagyta magát az elmúlt évszázadokban sem, és a ti életetekben sem bizonyság nélkül. Tényleg? Igen, mert jó tevőtök volt Isten. Az égből esőt adott, terméshozó időket, bőven megelégített eledellel és szívbeli örömmel. Nézzétek meg a rengeteg áldásotokat. Azt kell, hogy mondanatok, hogy a teremtő jó, gondoskodó, bőkezű. Oké? Okay. Tehát ezt jelenti az általános kijelentés. Aztán a lelkiismeretben, hogy ott helyezte a lelkiismeretet minden embernek a szívébe, és ez egy másik téma, hogy ezt el lehet torzítani, de alapvetően a lelkiismeret az szembesít bennünket azzal, hogy bűnösök vagyunk. Tehát magyarul, hogy igen, ez ott van, és ha valaki őszinte magával, akkor már tudja, hogy bajba van. Oké? Okay? És tudja azt, hogy neki szüksége van megbocsátásra és irgalomra, és Isten, tudom, hogy ha őszinte magával. Oké, okay. Figyeljetek. Befejezzük az általános kijelentést. Ez úgy. Az általános kijelentés nem ment meg senkit. Tehát csak azért, mert a természetet vizsgálva, vagy a lelkiismeret, senki sem tudja azt mondani, hogy még mindig nem tudják az embereket, hogy ki ez az Isten, és hogy mit tett értük Jézus Krisztus által. Ezt nem lehet tudni. De ha valaki az általános kijelentésre pozitív választ ad az ő szívébe és az életébe, akkor Isten be tudja neki hozni a különleges kijelentést, az evangéliumot majd mindjárt megmutatjuk, és üdvösségre tud jutni. De ha valaki elutasítja az általános kijelentést, akkor a szívem meg fog keményedni a különleges kijelentés felé is. Oké? Okay? Tehát mondok egy példát, hogy tudod, sokan kérdezik, hogy és mi van azokkal, akik soha nem hallották az evangéliumot, vagy tudod, vagy hogy van azokkal, tudod, akiknek az általános kijelentés? Az általános kijelentés jutott el hozzájuk. Tudod, az a kérdés, hogy hogyan adtak választ erre. Most nem is igazán abba akarok belemenni, hogy akik nem hallották az evangéliumot, hanem hogy néz ki, mondjuk, tegyük fel, Roxy, ha már itt vagy, Roxy elkezdi az egyetemet, és tegyük fel, ki kell fizetnie tandíjra, most csak mondok valamit, 120 ezer forintot, ebből neki csak 80 ezer forintja van, 40 ezer forint hiányzik. és ezt elmondja, és nekem ugyan nagyon szűkesek az anyagi lehetőségeim, de úgy gondolom, hogy 2000 forinttal szívesen beszállok a 40 ezerbe, mert ezzel tudok beszállni 2000 forinttal. Oké? De Roxy kiröhög engem, azt mondja, húzd már innen 2000 forint, hagyjál már, ne tegyél már nevetsége, hagyjál már békén, tudod? Kiröhög engem, és elutasít engem a 2000 forintos segítségemmel. Mert az annyira elenyésző a 40 ezer forinthoz. Oké? Ez az ő szívét megméri, és lehet, hogy utána nekem fog még több pénzem jönni, de lehet, hogy meg fogom gondolni, hogy ha ő elutasítja a 2000-et, akkor miért adnék 20 ezeret, vagy 40 ezeret? Oké? És ugyanígy van az általános kijelentéssel, hogy az általános kijelentés az olyan kicsinek tűnik a nagyhoz képest, de ha valaki nem ad pozitív választ az általános kijelentésre, akkor valójában ő elutasította Isten ajánlatát, és elutasítja Isten ajánlatát. És most én nem azt akartam ebből kihozni, vagy nem azt a tant tanítani, mert nem hiszem, hogy ez egy tanítás, hogy természetesen Isten megadja a lehetőséget nagyon sokaknak, hogy hallják az evangéliumot. De ha inkább a másik oldalát akarom, ha valaki pozitív választ ad az általános kijelentésre, akkor Isten meg fogja neki adni a lehetőséget arra, hogy az evangélium is eljusson hozzá. Emlékeztek Cornéliusra, erre a pogány emberre, aki pozitívan válaszolt a ő szívébe. Nagyon kevés ismerete volt, de amit hallott az igaz Istenről, azt komolyan akarta venni. És itt van a lelkiismeret hangja, ha valaki nem csapja be magát, és nem mondja azt, hogy figyelj, én rendben vagyok, én jó vagyok, hanem a lelkiismeret hangjára hallgat, akkor, és Isten látja a szíveket, akkor annak az embernek előkészül a szíve az evangéliumra. Oké, úgyhogy ennyit az általános kijelentésről. A másik kijelentés pedig a pontos vagy különös kijelentés, különös vagy speciális, vagy pontos kijelentés, hogy Isten kijelentette magát. Az általános kijelentés az olyan, mintha egy árnyék lenne, a pontos, vagy különös, vagy speciális pedig, mint hogyha Isten az arcát megmutatta volna, mert megmutatta. Oké? És ezzel fejezzük be az óránkat, hogy a különös vagy speciális kijelentés kétféleképpen nyilatkoztatta ki Isten magát. Az igén keresztül, az írott igén keresztül, és az élő igén keresztül. A Biblián keresztül, mint írott ige, és az élő ige pedig Jézus Krisztuson keresztül. Oké, úgyhogy ez a Biblia fedőtől fedőig, ez borítótól borítóig, ez Isten kijelentése, ön kinyilatkoztatása. És több mint 40 szerző jegyezte le, és voltak proféták, és apostolok, és mindenki, de ezek a különlegesen kiválasztott emberek Istentől nem csak, hogy üzeneteket kaptak, hanem ki lett nekik jelentve valami az élő Istenről. Valami. Ábrahámnak nem ő jött rá saját maga, hogy milyen az élő. Az élő Isten nyilatkoztatta ki magát. Majd következő óra után meg fogjuk nézni Isten neveit. Hogy Isten különböző nevei ki lettek neki jelentve. És ezek most megvannak számunkra. Úgyhogy nekünk megvan az a kinyilatkoztatás, amit Ábrahám kapott részben, tudod, amit Mózes kapott, amit ezek az emberek, de ez nem, figyeljetek, ez nem nekik lett adva önmaguk miatt csupán. Azt mondja Péter, 1 Péter 1-ben, hogy a proféták azok tudták, hogy nekünk tesznek szolgálatot ezzel. Tudjátok, a proféták sokszor nagyon sanyarú életet éltek. Tudod, Jeremiást, tudod, börtönbe zárták, üldözték őket, gyűlölték őket, megölték őket, megvetették őket, de ők megértették, hogy ők ki lettek válaszva, mert hogy Isten kijelentését megkapják, és továbbadják. Tehát például az, hogy Sámuel prófétának ki lett válaszva, ez nem Sámuelről szólt, hanem rólad szólt. Meg rólam. Értitek? Tehát nem. Sámuel nem a proféta nem önmagáért kapta az üzenetet, vagy a kijelentést. Úgyhogy ez csodálatos, hogy úgy olvashatod, hogy ez valóban Istennek az volt a szándéka, hogy 2018-ba te ismerhesd őt, ismerhesd a szívét, ismerhesd a jellemét, ismerhesd a természetét. Hogy ezek a proféták, tudod, nem arról volt szó, hogy 40 ember a történelem során ki lett választva, hogy Isten kilentse neki önmagát, ő nekik. És hogy most 40 ember ismerje részlegesen Istent, és aztán összerakva legyen egy nagyobb kép. Ez nem erről a 40 ember, ők szolgák voltak. Ők eszközök voltak, hogy neked, nekem, tudod, meg lehessen ez. És hogy ez, éppen ezért nagy gonddal akarjuk ezt kezelni és olvasni, mert ez Isten kijelentette önmagát számunkra az ő drága igéjében. És kezelhetjük ezért nagy gonddal ezt, nagy örömmel, tudod, nagy bizodalommal olvashatjuk, mert ez Isten kijelentése, nem a hazugság. Azt mondja a Biblia, hogy Isten minden igéje tiszta. Tudod, és pajzsa hozzájárulóknak. Tudod, ez pajzs és védelem és tisztaság, és nincs benne egyetlen egy hiba és folt sem. Jézus azt mondta az Ószövetségről, hogy nincsen egyetlen egy ióta, vagy pontocska sem a törvényben, amely be nem teljesedne. Fú, mennyire tiszta ez? Hát annyira tiszta, hogy minden egyes pont, minden egyes ióta, az a legkisebb betű a ióta, az ez. Ez a betű. Ióta. Mindegyik be fog teljesedni maximálisan. Teljes mértékben megbízhatunk mindegyikben, és ez egy hatalmas dolog. És ez azt jelenti, hogy Isten kijelentés, amit kijelentett nekünk, azt abban teljesen megbízhatunk. És aztán Jézus Krisztuson keresztül kijelentette magát az élő ige. Tudod, hogy figyeljetek, hogy az élő Istennek arca lett, emberi arca lett. Vele gondoltál már ebbe? Hogy az élő igaz Isten emberi arca, hogy Isten annyira szeretett minket, annyira szeret téged, hogy egy emberi arca lett. És figyelj, nem csak 33 évre lett emberi arca, majd ezt tanuljuk a krisztológiánál, hanem örökre. Egy ponttól kezdve örökre. Testetöltéstől kezdve örökre emberi arc. Isten annyira szerelmes belénk, hogy ő örökre emberré lett az Úr Jézusban. És kijelentett, úgyhogy Jézus azt mondhatta János 14-ben, hogy aki látott engem, az látta az atyát, mikor azt mondták neki, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és nekünk az jó lesz. És azt mondja, hogy ennyi idő óta veletek vagyok, és még mindig nem ismertetek meg engem. Aki látott engem, látta az atyát. Figyelj, tudhatjuk, hogy milyen az atya. Milyen az atyának a szíve. mik az ő szavai, hogyan gondolkodik, hogyan járt-kelt az emberek közt Jézus. Szerette őket, megérintette, törődött. Tudod, felemelte őket a porból, szolgált feléjük. Hogy ilyen Isten, ilyen, pontosan olyan, mint Jézus. Emberi testben. És ő Isten kijelentése az Úr Jézus. Úgyhogy befejezésként most már nem 200 vagy 300 méterre van nekünk egyetlen egy kis gyufaszál tartva, hanem egy biztos világosság van. Figyelj! És ennek a világosságának a fényében nem csak azt látjuk, hogy merre kell mennünk. Nem csak azt látjuk, hogy merre kell mennünk, hanem még egymás arcát is látjuk. Az Úr Jézus Isten arcát látjuk ebben a világosságban. Egymás arcát. A saját magunknak arcunk van ebben a világosságban. És bölcsességünk van, és döntéseink vannak, és az élő, igaz Istent megismerhetjük. És a Szent Szellem ebben segítségünkre van. Mert a Szent Szellem az, aki szerezte ezt a könyvet. És a Szent Szellem az, aki megvilágosítja számunkra ezt a könyvet. Úgyhogy Isten felfoghatatlan, de megismerhető, és kijelentett önmagáról dolgokat, és amiket kijelentett, az hatalmas világosság számunkra. És ne engedj, hogy valaki megraboljon ettől. Nem tudom, hogy Ábrahámnak mennyit jelentett ki magáról Isten, de amit olvasunk az írásban, hogy Isten megjelent neki, hogy én vagyok a mindenható Isten, és mondott neki pár mondatot, aztán volt, hogy utána, hogyha megnézzük a megjelenéseit, valaki kiszámította, már nem emlékszem pontosan, de ilyen 7 évente egy. 7 évente. 7 évente 3 mondat. Oké? Tegyük fel, tudod, sötéten nincs semmi ismeretünk Istenről, 7 évente 3 mondat. Szerinted Ábrám belekapaszkodott abba a 3 mondatba? A szívébe forgatta azt a 3 mondatot? És a Szent Szellem ott volt, és segítette. És valóban, mikor találkozunk Ábrahámmal, vagy ha találkoztunk volna Ábrahámmal 4000 évvel ezelőtt, azt mondhatnánk, hogy olyan, mint mi. Sőt, jobban ismeri az Urat, mint mi. Oké? Kijelentés. Oké? Úgyhogy hozzánk nem 7 évente 3 mondatot szól Isten, hanem sokkal-sokkal többet. Csak sokkal inkább értékeljük az ő kijelentését, és ennek fényében ismerjük meg őt, ennek fényében lássuk magunkat, lássuk az utunkat, a célunkat, egymást, mert ő nagy világosságot gyújtott itt bent, lent a sötétben. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te nem hagytál bennünket a sötétben, hanem hogy kinyilatkoztattad magadat az igében és az Úr Jézussal. És aztán köszönjük azt is, ahogy nekünk kinyilatkoztattad magad a Szent Szellem által, hogy mi meglássuk azt a világosságot, melyet gyújtottál, hogy a mi szemeinket is megnyitottad. Mert ha nem nyitod meg a szemünket, Urunk, akkor nem is látnánk azt a világosságot, melyet gyújtottál. És Atyám, csak imádkozom, hogy hagyj elmélkedjünk, és gondolkodjunk, és ízlelgessük ezeket az igéket és igazságokat a szívünkbe. Azért imádkozom, hogy hűséges sáfárok lehessünk a te kijelentéseiden és igazságaidon, hogy még többet bízhass ránk. hogy vezess minket a Szent Szellemmel hétközben a különböző napjainkon, hogy Uram, ez a világosság és kijelentés a mi szívünkbe folyamatosan növekedjen, és hozz vissza bennünket, és szeretnénk téged jobban ismerni. Segíts nekünk ebben, Atyánk, Jézus nevében. Amen.